Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápának jó a hangulata, dolgozik és minden nap szentmisét celebrál a magánkápolnájában, a Szent Márta házban lábadozik, tudatta a Szentszéki Sajtóközpont. Az elmúlt napokban végzett vérvizsgálatok eredményei és egy röntgenvizsgálat is javulást mutattak. A Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára vezetésével elindult a Hungry Hearts nigériai missziója. Azbej Trisztán a helyszínről jelentkezve elmondta, egyes régiókban terrorszervezetek tartják rettegésben a lakosságot, figyelemre méltónak nevezte a helyi hatóságok elszánt küzdelmét a szélsőségesekkel szemben, ugyanakkor kitért arra, hogy az elmúlt években Nigéria volt a világ azon országa, ahol a legtöbb keresztényt gyilkolták meg a hite miatt. Megnövelt kapacitással működik a Magyarország és Szlovákia közötti összekötő földgázvezeték, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Komáromban. Eddig 2,6 milliárd köbmétert tudtunk szállítani évente, ez 3,5 milliárd köbméterre nő, ismertette Szijjártó Péter, aki a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökével Peter Zigával tárgyalt. Azt mondta, Ukrajna nehézséget okozott mindkettőnknek, az Európai Unió pedig nem nyújtott segítséget. A tárcavezető szerint az alkalmatlan emberek Brüsszelben elrontották a vámügyi együttműködést is, Szijjártó Péter tárgyalása szólította fel az Európai Bizottságot az Egyesült Államokkal. Az előzetes adatok szerint 4002 milliárd forint, a GDP 4,9%-a volt a kormányzati szektor 2024. évi hiánya. Az egyenleg az előző évinél 1097 milliárd forinttal kedvezőbb, GDP arányosan közel 1,8%-ponttal javult, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlag keresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a KSH. A reál kereset 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a nettó kereset medián értéke 373.600 forintot ért el. Benyújtották a két gyermekes anyák személyjövedelem adómentességéről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek fideszes és KDNP-s képviselők. Eszerint a kedvezményt az anyák életkorától függően 4 lépcsőben vezetik be, és 2029-től vonatkozik majd minden két gyermekes édesanyára. 2025 második felében már 3% feletti növekedés, a következő években pedig a GDP dinamikus bővülése várható, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kiskereskedelmi forgalom 4-5%-os sávban növekszik jelenleg, mondta el Nagy Márton, hozzátéve, hogy ezt támogatja a reálbér növekedés, az árrésstop, valamint a családi adókedvezmény duplázása, illetve a 3 gyermekesek októbertől életbe lépő SZIA mentessége. Az árrésstop bevezetése óta 884 termékára csökkent, átlagosan 18,1%-kal, 98 élelmiszerára legalább 40, 21-é pedig több mint 50%-kal lett kevesebb, ismertette Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint ebből is látszik, hogy a kereskedelmi láncok korábban extra profitot tettek az alapvető élelmiszerekre. Benyújtotta a kábítószer tilalmával összefüggő törvénymódosításokat kezdeményező javaslatot a parlamentnek, Horváth László fideszes országgyűlési képviselő, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A büntetési tételek növekednek, ugyanakkor korlátlanul enyhítetővé válhat azon fogyasztók büntetése, akik megnevezik a hatóság előtt a terjesztőt. Tarnazsadányba látogatott hétfőn Orbán Viktor, a miniszterelnök Horváth Lászlóval kereste fel a települést, a kábítószer elleni küzdelem kapcsán tartott terepszemlét és fórumot a Hevesvár megyei faluban. Végül az időjárásról, ismét erősen megnövekszik majd a felhőzet, eső, zápor előfordulhat, a szél erős, viharos lesz, a hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 12-13 fok körül alakul, híreinket hallották.
A nap verse. Radnóti Miklós, április. Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép, s fél lábon elszalad. Ó, április, április! A nap se süt, nem bomlanak a folyton nedves orrú kis rügyek sem még a füttyös ég alatt.
Radnóti Miklós április című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909-ben született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, ahol bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 1943-ban az izraelita vallást elhagyta, s feleségével, Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. 40 és 42 után harmadjára 44-ben hívták be munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdakösség határában agyonlőtték.
Ha bármi bánt, ha bármi fáj, mondd ki át, ha tényleg elég, ha meg se lesz, ha bánt a fény.
Várt ki a jég, hideg szív tavaszát, tárd ki az ablakod, engedd be a fényt, számíthatsz rám őszintén.
Fel kell, állj, veled vagyok, várj még ránk 100 000 év, ne hátra nézz, hisz lelkünk rég összeér a szólata, s már kötté vált a szűrzavar. Hogy jöhet a tűz, vagy jöhet a jég, hisz valaki megvéd bár. Csak ne menekülj, ne félj, szemünkben a vágy, a szív az mindent lát.
Minden út összeér, a sors a társ, aki elkísér, most indulunk az álmokért.
Hisz harcol a szívünk egy életen át, az éjjeli csendben a vágyunk lépik szét, ha menni muszáj, ne váljunk szét.
Fel kell, állj, veled vagyok, várj még ránk 100 000 év, ne hátra néz. Hisz lelkünk rég összeér a szólaton, s már kötté vált a szűrzavar. Hisz lelkünk rég összeér,
mindennapi egészségünk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Szilágyi Attillával, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályvezető főorvosával a hipertóniáról, vagyis a magas vérnyomásról beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai beszélgető partneremet, akivel a hipertóniáról fogunk beszélgetni. A magas vérnyomás elég sokakat érintő és talán társadalmi betegségként is apostrofálhatjuk. Üdvözlöm!
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és örülök, hogy visszatérő vendég lehetek ebben a műsorban, nagyon megtisztelő. A magas vérnyomás betegségről több oknál fogva célszerű beszélgetni. Egyrészt, amit már említett is, hogy nagyon sokakat érint, másrészt a szakmai álláspont az elmúlt egy-másfél évben egy picikét változott, finom hangolás történt. Harmadrészt pedig ugye a vérnyomás kezelése az eleve nagy kérdésekkel indul mindig. Mik ezek a nagy kérdések? Ugye azt pontosan tudjuk, hogy a vérnyomás az nem egy állandó állapot a szervezetnek, teljesen normális, hogyha terheljük magunkat, akkor magasabb lesz a vérnyomásunk, ez egy élettani működés része. Ez ugye előrevetíti azt a problémát, hogy valahogy standard módon meg kell határozni, hogy mikor, milyen állapotban mérjünk olyan vérnyomásokat, amikből aztán következtetéseket tudunk levonni. Tehát nem mindegy, hogy mikor mérjük ezt a vérnyomást, milyen eszközzel mérjük ezt a vérnyomást. Ugye most az elmúlt néhány évben ez már téma, hiszen az eszközpark az exponenciálisan gyarapodik. 10-20 éve ez még nagyon nem volt téma. Milyen körülmények között, tehát milyen helyszínen mérjük, nem mindegy, hogy most egy rendelőben mérjük ezt, meg vagy otthon nyugodt körülmények között. És akkor mi mindig csak kaptunk egy vérnyomás értéket, jön az, hogy milyen döntést hozzunk, hol jön el az az érték, amikor muszáj bevezetni gyógyszeres terápiát. Az, hogy milyen gyógyszeres terápiát vezessünk be, azért az már dominálóan az orvos kollégák feladata, természetesen a konzultációban nem szabad kijönni a pacienseket sem. És mi mindig nem értünk a dilemmák sorának a végére, ugyanis meg kell tudnunk határozni azt a célkitűzést, hogy akkor mikor lehetünk elégedettek egy vérnyomás terápiával, és akkor azt is illene kikötni, hogy milyen módon kell ellenőrizni egy terápiának a hatékonyságát, és hogy kövessük, hogy biztosan jó úton maradjon ez a terápia. Úgyhogy csak ennyi kérdést kell áttekintenünk, mikor a vérnyomás terápiáról beszélünk, és akkor még nem említettem speciális élethelyzeteket, terhesség, fiatalkor, nagyon időskor, és ez most csak egy kis ízelítő volt. Úgyhogy igen, ezért kell beszélni a vérnyomásról és a vérnyomás kezelésről.
Hát akkor megpróbáljuk egy kicsit sorra venni ezeket, remélem, hogy át tudjuk tekinteni a nagy részét. Kezdjük talán onnan, hogy ugye változtak ezek az értékek, ami már a magas vérnyomás kategóriáját is érinti. Mi számít normál értéknek, és honnantól magas a vérnyomásunk?
Igen, pontosan a normális szót száműzték. Ennek az a háttere, hogy most már elég adatunk van ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy ahogy egyre magasabb az első, tehát úgynevezett szisztólés vérnyomás érték, annál nagyobb a szívérendszeri betegségek kialakulásának a kockázata, és kimutatták, hogy ez már egészen 90 higany milliméteres szisztólés értéktől elkezdődik ez a növekedés. Azért most nem kell bepánikolni senkinek, de hogy elkezdődik. És innentől kezdve a nagy kérdés az, hogy hol húzzuk meg azt a nyilvánvalóan mesterséges határt, ahol azt gondoljuk, hogy a paciensnek már biztosan előnye származik abból, hogy gyógyszert adunk neki, és ezáltal lejjebb csökkentjük a vérnyomását. Tehát itt már a várható előny nagyobb lesz, mint annak a természetes kockázata, hogy gyógyszerrel kezdjük el kezelni, és nyilvánvalóan a legjobb szándék ellenére is azért mellékhatások, szövődmények előfordulhatnak. Tehát erről szól a beosztás, és ezért ezt tükrözi most már az új elnevezés is. Hivatalosan most már úgy kell nevezni, hogy 140 higany milliméteres szisztólés vérnyomás érték felett továbbra is hipertóniáról beszélünk, viszont 120 és 140 higany milliméteres szisztólés érték között most már emelkedett vérnyomásról beszélünk, és 120 higany milliméter alatt pedig nem emelkedett vérnyomásról beszélünk. Ezt csak azért mondtam el ilyen hosszasan, hogy érthető legyen a döntéshozók logikája, hogy szándékosan nem azt mondták, hogy normál, mert elvileg már egy 110 higany milliméteres értéknél is egy picit emelkedettebb az a rizikó, ami a betegre hárul. Úgyhogy ez áll ennek a hátterében. Tehát nem emelkedett emelkedett és magas vérnyomás, és most már nem tulajdonítanak olyan óriási jelentőséget annak, hogy a hipertónián belül elkülönítsék azokat a kategóriákat, hogy enyhe, közepes, meg súlyos. Természetesen követjük, és a gyógyszeres terápia ezt lereagálja, de a nevezéktamból ezt most már úgy egy kicsit száműzték. Tehát ezek azok az értékek, amivel gondolkodnunk kell. És ugye most érhetünk vissza arra a problémára, hogy jó, de akkor hogyan nyerjük ezeket az értékeket, tehát a vérnyomás mérésnél. Először is az eszköz. Mindenképpen azt javasolják, hogy automata vérnyomásmérőt használjunk. Egy picit talán meglepő, hogy egyébként még az egészségügyi dolgozók számára is ezt javasolják, pedig elvileg nekünk megvan a képességünk és az eszközparkunk ahhoz, hogy ugye hallgatózással manuálisan mérjük, de mégis úgy gondolják a véleményalkotók, hogy az egy hiba lehetőség, tehát ez emberi fül, emberi döntés, és az automatika ezt megbízhatóbban teszi, tehát elvisíkon automata vérnyomásmérést javasolnak, viszont nagyon fontos, hogy ez manzsettás legyen, és felkaron legyen a manzsetta, tehát a csuklóra helyezett manzsetták nem elég megbízhatóak, és most már betörtek a piacra ezek a olyan eszközök, amik hát mindenféle tisztázatlan módon állítólag meg tudják mérni a vérnyomást, ilyen ez a pletizmográfiás módszereken, az nem megbízható. Tehát senki ne hagyatkozzon az ilyen karórákra, okos karkötőkre, amik ilyen módszerre úgymond mérik a vérnyomást, mert ezek nincsenek validálva, tehát ezt nem fogadja el a szakma. Tehát manzsettás, automata és a manzsetta az felkaron legyen, és figyeljünk oda a megfelelő méretű manzsettára. Nagyon vékony vagy túlsúlyos betegeknél a megfelelő manzsetta méret kiválasztása elsődleges. Tehát először az eszközről ennyi. A körülményeknél nagyon részletes leírás van a szakma részéről azzal kapcsolatosan, hogy milyen körülményeket teremtsen a beteg. Ha rossz indulatú akarnék lenni, akkor kicsit ez már megmosolyogni való, és nekem az az álláspontom, hogyha valamit túlbonyolítunk, azzal inkább veszítünk, mert kevesebb paciens fogja ezt végigcsinálni. Ami nagyon fontos, és tényleg hangsúlyosan felhívom erre a figyelmet, hogy mindenképp egy 5-10 perc nyugalmi állapot, egy kvázi relaxált állapot előzze meg a vérnyomásmérést. Tehát ne kövessük el azt a hibát, hogy idegesen mondjuk a buszmegállóból hazaszaladva gyorsan azonnal megmérjük, mert az egy fals értéket fog nagy valószínűséggel, de legalább 5-10 perc nyugalmi állapot. És annak is most már nagyon komoly bizonyítéka van, hogy ha tehetjük, akkor ne csak egy mérés legyen, hanem 2-3 mérés, 1-2 perc különbséggel. És hát ha most szó szerint akarom idézni az irányelvet, akkor a második és harmadik mérés átlagát kellene venni. Nyilván nem véletlen, hogy ezt így magas ajánlási szinten kijelentették, tehát tényleg elhihetjük, hogy valószínűleg ez az a tényleg nyugalmi vérnyomás, ami aztán a terápiás döntések alapjául szolgálhat, de amikor aztán a gyakorlatban ezt próbáljuk alkalmazni, azért látjuk, hogy már sokszor annak örülünk, ha legalább napjában egyszer megméri a paciens, tehát igen, jó lenne, ha ezt így csinálnánk, hogy kétszer-háromszor szépen megmérni egymás után és átlagot vonni, de már ha legalább egy mérésünk van, azért az azzal is előrébb tudunk jutni. Az ajánlás szerint arra is figyelnünk kell, hogy támasszuk meg a hátunkat, ne tegyük keresztbe a lábunkat, a karunk, az a szívünk magasságában legyen letámasztva. Ha tudunk, akkor figyelünk erre is, hiszen így szabályos a vérnyomásmérés. De még egyszer mondom, igen, szakmailag ezt az álláspontot kell képviselnünk.
Tehát akkor 120 és 140-es értékek között nekünk érdemes mondjuk naponta megmérni a vérnyomásunkat? Tehát itt már valamire adhat okot ez az érték?
Erről majd egy picit részletesebben szeretnék beszélni a gyógyszeres kezelés elbírálásával kapcsolatban. Még magához a vérnyomás méréshez annyit szeretnék hozzátenni. Elkülöníti a szakma az úgynevezett rendelői vérnyomást, mert...
Ez a fehérköpeny szindróma?
Hát a fehérköpeny szindróma az, amikor valakinek következetesen jelentősen magasabb vérnyomás értékei vannak a rendelőben, de ezt bizonyítjuk is, hogy egyébként nem, tehát ez azért bizonyítani kell, hogy otthon meg teljesen normális értékei van, tehát ez a fehérköpeny szindróma, de ez tény, hogy a rendelőben egyrészt sokszor sietni kell, tehát nincs idő erre a nagyon precíz vérnyomásmérésre, bár nyilván minden kollega igyekszik ennek a lehetőségét megteremteni. Másrészt, ha átéri tudatosan, hanem azért csak stresszel valaki, meg esetem már lehet, hogy fel is húzta magát a váróban, sokat kellett menni. Tehát tényleg ez fontos paraméter, de azért ezzel tisztában kell lennünk, hogy nem biztos, hogy tükrözi a mindennapokat. És erre reflektál a legfrissebb szakmai irányelv, hogy a súlypontot átteszik az otthoni vérnyomás mérésre a diagnosztika során, tehát hangsúlyozzák, hogy lehetőség szerint otthoni vérnyomás értékek alapján kell ezeket a terápiás döntéseket meghoznunk. Ugye otthoni vérnyomás érték alapvetően kétféle lehet, ez az otthoni vérnyomás monitorozásnak hívjuk azt, amikor hagyományos módon beszerez a paciens egy automata vérnyomásmérőt, és otthon szépen időközönként megméri a vérnyomását. Ez jó, viszont ez egy komoly együttműködést igényel a paciens részéről, tehát valljuk be, hogy sajnos nem mindenki alkalmas arra, hogy ilyen szinten együttműködjön, mert fizikailag, vagy már esetleg mentálisan nincs olyan szinten, hogy ezt ki tudja vitelezni. És másik hátránya, hogy értelemszerűen az ilyen értékek csak éber állapotról adnak felvilágosítást, tehát például az alvás során a vérnyomás értékek alakulásáról nem ad felvilágosítást, tehát csak az aktív időszakot tudjuk így lekövetni. Ezzel szemben van a 24 órás vérnyomás monitorozás, ez ugye egy hagyományos elveken alapuló vérnyomás mérő, csak egy ilyen övön kell ugye viselni, és akkor 24 órán keresztül napközben 15 percenként, éjszaka fél óránként méri, és rögzíti a mérést. Jó hír, hogy a technika azért már itt is fejlődött, tehát a napokban próbáltunk ki mi is egy olyan eszközt, mert nem olyan hangos, mert ilyenkor ugye mindig panaszkodnak a paciensek, hogy éjszaka nem hagyja aludni őket, tehát ennek is vannak buktatói, mert ha valakit nem hagyunk éjszaka aludni, sőt, még fel is idegesíti magát azon, hogy mi szorongatja a karját, akkor lehet, hogy tévútra visz minket ez a diagnózis alkotás terén. De most már vannak olyan eszközök, amik kifejezetten ezt a szempontot is szem előtt tartják. Halk, nem zavarja a beteget, egyre kisebbek ezek az eszközök, egyre könnyebben használhatók. Az előnye az, hogy ez folyamatosan, tehát az ébrenléti állapottól függetlenül, tehát éjszaka is, napközben is a vérnyomást rögzíti. A gond az, hogy ez csak egy 24 órára alkalmazható. Úgyhogy ennek a kettő lehetőségnek a kombinálásával tudunk ténylegesen informálódni. És visszatérve akkor az eredeti kérdésre, ha valahogy a rendelőben valakinek, és megfordítom most a kérdést, 140 feletti vérnyomás értéket mérünk, akkor azért meg kell nézni, hogy ez most mennyivel magasabb. Ha 140 és 160 között van, akkor ezt nyugtázzuk, és az a feladat, házi feladat a beteg számára, hogy otthoni vérnyomásmérések sorával ezt igazoljuk, hogy tényleg otthon is ilyen értékeket mér-e. Ha azért ennél magasabb értéket, 160 feletti értéket mérünk, akkor ezt sürgetően meg kell tennünk, erre nincs több hónap, tehát akkor ezt néhány napon belül tisztázni kell, hogy most ez tényleg ott egy fehérköpeny szindróma része volt, vagy tényleg ilyen vérnyomásokkal él a paciens. Ha pedig extrém magas vérnyomás értéket mérünk a rendelőben, akkor már nem elég ezt a szempontot figyelembe venni, hanem rögtön végig kell néznünk a pacienst, hogy nincs a nagyon magas vérnyomáshoz társuló kritikus tünete esetleg, ami egy krízis állapotot tükröz, hiszen ott már ennek esetleg megvan az esélye. De a lényeg az, hogy minden ilyen esetben meg kell erősíteni ezt a vérnyomást, mert a gyakorlatunkban is nem egyszer látjuk, hogy tünetmentesen a rendelőben tényleg megmérünk egy 160-as értéket, de aztán ennek otthon nyoma nincs. Ennek a mintázatnak az eldöntésében egyébként nagyon hasznosak ezek az előbb említett 24 órás vérnyomásmérő eszközök, mert ezt a mintázatot tényleg szépen meg tudjuk nézni, hogy most akkor fehérköpeny szindróma, vagy éjszaka alacsonyabb, magasabb, tehát diagnosztikai eszközök rendelkezésre állnak, és külön most már felhívjuk a figyelmet arra, hogy amikor először házi orvosánál vérnyomásmérésig eljut, akkor az első alkalommal tisztázni kell azt, hogy a két felső végtag között van-e vérnyomás különbség, hiszen azt nem kell folyamatosan ellenőrizni, de időszakonként, főleg az elején azt meg kell nézni, mert ha túl nagy különbség van, tehát 20/10-es vérnyomás érték különbség között, nél nagyobb érték esetén felmerül esetleg érszűkület, vagy bármi egyéb komplikáció, esetleg érrelzáródás lehetőséget, akkor azt értékelni kell, és a megfelelő lépéseket meg kell tenni. A másik, ami nagyon hasznos társulás lehet a vérnyomás mérés, ez a pulzus tapintás. Azt viszont javasoljuk, hogy minden egyes vérnyomás mérésnél házi orvosnál legyen egy pulzus tapintás, sőt, most már elérhetők olyan automata vérnyomásmérők, amik egy mobiltelefon applikáción keresztül ráhelyezve a kezünket a vérnyomásmérőn kialakított elektródára egy egyenvezetéses EKG-t is tud készíteni. És ez vagy ugyanan eszköz, tehát bele van applikálva ez a funkció az automata vérnyomásmérőbe, tehát ez a piacon elérhető. Ez nagyon hasznos, hogyha minden egyes rendelői vérnyomásmérésnél egy pulzus ellenőrzést is végzünk, mert kimutatott tény, hogy az esetleges szívritmuszavarokat így sokkal nagyobb eséllyel tudjuk elcsípni, mint hogyha ezt nem tesszük. Megint csak érdemes először, mikor először szembesülünk vérnyomásméréssel, vagy esetleg magasabb vérnyomással, azt leellenőrizni, hogy van-e hajlama a paciensnek erre. Hát nincs jobb szó, az ortosztatikus vérnyomás esése. Ez azt jelenti, hogy felállást követően leesik a vérnyomása az illetőnek. Ez egy természetes törekvés a szervezetnek, hiszen ha tartósan, főleg fekvő vagy ülő helyzetből hirtelen felállunk, akkor nyilván a gravitáció az a vérnyomás ellen dolgozik, tehát a szervezetnek reflexmechanizmusokat kell aktiválni ahhoz, hogy megelőzze a vérnyomás esést. Ez nem mindenkinél működik ilyen jól, tehát van, akinél bizony ilyen esetekben nagyon jelentősen le tud esni a vérnyomás, akár olyan szintig, hogy még akár el is ájulhatnak. Erre van egy nagyon egyszerű teszt, amit egyébként szakember nélkül otthon is meg lehet csinálni. A lényege az, hogy legalább 10 percig fekvőhelyzetben legyen valaki, de az tényleg fekvőhelyzet legyen, tehát ne üljön fel közben, ne szaladgáljunk itt, tehát 10 percig hátán fekvőhelyzetben. Hozzá kell készülni a mérésekhez, nyilván elindulunk egy fekvőhelyzettel mért mérnyomással, és akkor jön az, hogy fel kell állni hirtelen, és egy percnél, három percnél, és ezt egészen 10 percig el lehet vinni, de a kritikus az, hogy egy, három, meg esetleg 5 percnél meg kell mérni a vérnyomást és a pulzus számot is. És itt, hogyha egy 20 per 10 szigony milliméternél nagyobb vérnyomás esés következik be, uram, bocsánat, tünetek jelentkeznek, akkor igazoltuk ennek a hajlamnak a jelenlétét, és ezt a további kezelés során figyelembe kell venni, meg esetleg bizonyos kórállapotokra ez még kórjelző is lehet. Az is előfordult, hogy a vérnyomás az nem esik le ugyan, csak a pulzus szám nagyon-nagyon megnövekszik. Ez is egyfajta variánsa ennek a reflex mechanizmusnak. Tehát ezt így ilyen körülmények között akár otthon is el lehet végezni. Nyilván készüljünk fel rá, hogy a paciens eleshet. Tehát mindenképp erre legyünk felkészülve, előre legyen rátéve szépen a manzsetta a karra, és legyen ott valaki, aki meg tudja fogni a beteget, ha tényleg leesik a vérnyomása, megszédül és készül elesni, hogy az ágyra visszafektesse, mert ezzel tényleg provokálhatunk ilyen rosszulétet, de egyébként ezt célszerű első találkozás alkalmával tisztázni, valakinél van-e ilyen hajlam.
Beszéltünk itt most több szempontból a tünetekről. Ez nagyon fontos része talán, hogy ha magunkat próbáljuk figyelni, nem feltétlenül egy mérés okán, hanem valami megváltozott a viselkedésünkben, vagy a szervezetünk viselkedésében. Mire érdemes odafigyelni, milyen tünetekre? Honnantól kezdődnek egyáltalán tünetek a magas vérnyomás tekintetében?
Ez utóbbi kérdésre szeretnék röviden válaszolni, hogy erre nincs szabály, és itt erre fel is hívom a figyelmet, hogy ne várjunk a tünetekre. Ez egy nagyon gyakori hiba, már ismert hipertóniás betegeknél is, akiket kérünk arra, hogy időnként ellenőrizze a vérnyomását, és akkor visszajön azzal, hogy hát csak akkor mértem, amikor fájt a fejem. Na ez nagyon nagy baj, mert van, aki egy 220-as vérnyomással is teljesen tünetmentes. Teljesen tünetmentes. Van, aki meg egy 150-es vérnyomástól olyan rosszul érzi magát, szétrobban a feje. Nyilván mik ezek a tünetek? Fejfájás, elsősorban a tarkótáji fejfájás. A paletta egyébként eléggé széles, tehát nyilván fejfájás környék, és akkor ebből adódó tünetek, hogy a szédülés, hányinger. Nyilván, ha meg már egy magas vérnyomáshoz társuló krízis állapot, akkor már ennél súlyosabb tünetek, kettős látás, gyakorlatilag zsibbadás érzések, szótalálási nehézség, a beszédzavarok. Tehát nyilván az már konkrétan egy krízis állapotra utal, mellkasi fájdalom, fulladás. Tehát akkor már beindított egy olyan folyamatot ez a hirtelen jelentős vérnyomás kiugrás, hogy azonnal orvoshoz kell fordulni, mert azt rendezni kell, meg akár már megvizsgálni, nem okozott olyan tünetet, olyan elváltozást, ami már a vérnyomástól függetlenül kezelést igényel. Tehát összeszedettem válaszolva erre a kérdésre. Nincs szabály arra, hogy mikor jelennek meg a tünetek, tehát nem szabad kizárólag erre hagyatkoznunk. Tehát tünetmentes állapotban is ellenőrizni kell a vérnyomást, ha valakinél ez egy ismert probléma, vagy szűrni akarjuk magunkat. Nem jó mankó a tünet. De ha már eljutottunk a tünetig, azt vegyük komolyan. És az emberek ki tudják tapasztalni egyébként, hogy aki már ilyen rutinos, magas vérnyomásos betegük, meg tudják mondani, hogy milyen vérnyomás értéknél kezd el fájni a feje, akkor fokozottan odafigyel, de ez sem helyettesítheti a tünetmentes állapotban történő vérnyomás ellenőrzést, önellenőrzést. Illetve figyeljünk oda a krízis állapotot sejtető nagyon jelentős tünetekre, ami vagy a keringést érinti, tehát fulladás, mellkasi fájdalom, leverejtékezés, vagy az agyi keringést érinti, kettős látás, vagy súlyosabb olyan idegrendszeri tünetekkel, ami egyértelműen azonnali orvosi ellátást tesz szükségessé.
Mi okozza a magas vérnyomást? Nagyon sok tényezőtől függ az, hogy hogyan viselkedik a szervezetünk.
A magas vérnyomás hátterében az esetek 80-90%-ában igazából egy genetikailag determinált folyamat áll, és ezért mondjuk ezt tehát primer hipertóniának. 10-15%-ában az eseteknek viszont egy jól meghatározható kórkép áll a háttérben, és annak az egyik tünete a magas vérnyomás. Ezeket mondjuk másodlagos és szekunder hipertóniának. Ezt azért fontos így elkülöníteni, mert ezen utóbbi esetben nagyon fontos erre rájönni, és ténylegesen a kiváltó okot kezelni. Ugye ezek általában hormonális okok, tehát a hormonrendszernek a problémái, vagy a vese működésével kapcsolatos problémák, tehát a vese ereknek a szűkülete, vagy a vese funkciójának a problémájának a hátterében, de egyébként gyógyszerhatás is állhat a háttérben, különböző vele született fejlődési rendellenességek állhatnak a háttérben, és nagyon sok kórkép állhat a háttérben, a legjelentősebbeket emeltem most ki.
A túlsúlyjal mi a helyzet a magas vérnyomás tekintetében?
A túlsúly az egyértelműen a magas vérnyomást elősegítő tényező. Az utóbbi években nagyon nagy kutatás övezi a túlsúly, főleg a jelentős túlsúlyjal élők anyagcserének a működését, és most már teljesen egyértelmű, hogy itt sokkal többről van szó, mint az, hogy a szervezetet egy plusz súly terheli, meg a keringést egy plusz súly terheli. Ez egy komplex neurohormonális működésbeli változást jelent a szervezet számára, ami az érfalakban történő gyulladásos folyamatok felerősödésén keresztül rengeteg kóros folyamatot indít be. Erre egyébként most már a szakma külön egy nevezéktant is bevezetett, ez a kardiorenális metabolikus szindróma, ami a korábbi metabolikus szindrómát váltotta, és ennek a fókuszában az elhízás áll, az olyan kórosan felszaporodott zsírszövet, ami nem funkciójának megfelelően működik, és rengeteg olyan biokémiai folyamatot indít el háttérben, ami aztán a többi szerv károsodásához vezet, és már most csatlakozó félben van ebbe a triumvirátusba a máj is, tehát néhány év múlva valószínűleg a májat is ide fogjuk venni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az elhízásról külön órákat lehetne beszélni, tehát igen, a hipertóniában is nagy jelentősége van.
Az életmódunk az hova tartozik? Mert említettük az elsődleges tényezőket, meg a másodlagos tényezőket a kialakulásában, de ugye itt az életmódunk az rengeteg dolgot befolyásol, az étkezésünk, a sport tevékenységeink.
Így van. És akkor egy picit ezzel hagy vezessem már át a terápiába is, mert akkor egy picit rendet tegyünk a terápiás dolgok terén. Tehát akkor még egyszer visszatérve, az alapvető, hogy az egészséges életmódra kell törekedni, erről majd mindjárt akkor szeretnék egy összefoglaló pár gondolatot mondani. 120 alatti vérnyomásnál nincs más teendő. 140 feletti vérnyomásnál egyértelmű, hogy amellett, hogy az életmód terápiát el kell kezdeni, a gyógyszeres kezelés bevezetése indokolt minden körülmények között, tehát most már abszolút ez az álláspont. És 120 és 140 higanymilliméter között ti mérésnél, de inkább a 130 és 140 higanymilliméter közötti értékeknél van az, hogy nem kérdés, hogy az egészséges életmód, tehát az életmódterápia az szükséges, de ott meg kell vizsgálnunk, hogy az adott paciens terén fennáll-e olyan magas rizikójú állapot, ami indokolttá teszi, hogy már ebben a vérnyomástartományban is hozzátegyük a gyógyszeres kezelést. Úgyhogy ez a logikánk. Úgyhogy a életmódterápiának nem nagyon változtak egyébként a komponensei, tehát az étkezéssel kapcsolatban, ugye a mediterrán diéta, ezt szerintem nagyon nem kell bemutatnunk, ami a vérnyomással kapcsolatban nagyon jelentős, ugye ez a sóbevitel megszorítása, ami Magyarországon a magyar konyha mellett ez gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz, de egyértelműen az egyik legfontosabb paraméter, mert a magas arányú sóbevitelt, nátrium bevitel, ez egyértelműen a vérnyomást emeli, víz visszatartást okoz, és ez egyértelműen nagy probléma. Új elemként megjelent a kálium bevitel növelésének az indokoltsága, ami legegyszerűbben úgy lenne kivitelezhető, hogy a káliumtartalmú sókat használni az ételek készítéséhez, de én úgy értesültem, hogy például Magyarországon ezek annyira nem elérhetők, de a szakmai irányelvek szerint, ugye, amit Nyugat-Európában írnak, az étkezéshez használt sóban a nátrium helyettesítése káliummal az egy jó irányba befolyásolja a vérnyomás értékeket, tehát egy kívánatos, mint életmódterápiás beavatkozás. Ugye a másik nagy téma, amiről mindenki tud, ugye a mozgásszegény életmód az, ami a vérnyomás rizikóját növeli, és a vérnyomást rossz irányba viszi, tehát magyarul a fizikai aktivitás. Itt annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy arra kell törekedni, hogy közepes intenzitású legyen, tehát nem kell a nagy intenzitású edzésekre törekedni, inkább az, hogy közepes intenzitású, de kellően hosszú ideig, tehát legalább egy 40-45 percig, és lehetőség szerint majdnem, hogy minden nap kéne, de hetente legalább 3-5-ször, akkor már ennek meg fog mutatkozni a hatása, és ezt kis súlyos rezisztencia edzésekkel ki lehet egészíteni, de nagy súlyokkal senkinek eszébe ne jusson dolgozni, mert az a vérnyomás ellen dolgozik. Tehát közepes intenzitású kardio edzések és kis súlyú rezisztencia edzésekkel ezeket ki lehet egészíteni. Megint csak nem új dolog, hogy a dohányzás minden formájáról le kell szokni, és a minden formáján van a hangsúly. Ugye most nagyon teret nyertek ezek a különböző elektronikus formái a dohányzásnak. Nem akarok a részletekbe belemenni, de a szakma álláspontja egyértelmű, ez sem favorizálandó egyáltalán nem, és egyáltalán nem tekinthető ártalmatlannak. Kimutatott tények vannak arra, hogy ilyen termékek, előhevített termékek fogyasztását követően azonnal az erekben a tónus változik, tehát meg az ér belhátjának a működése azonnal változik, tehát igenis ugyanúgy hatása van a szervezetünkre. Nem lehet kijelenteni azt, hogy ezek az elektronikus formái a dohány termékeknek ártalmatlanok. Úgyhogy ezt szeretném hangsúlyozni. Szintén az alkoholfogyasztás, igenis a mérsékletesség és az alkoholfogyasztás minimalizálására kell törekedni.
A koffein bevitellel mi a helyzet? Konszenzus van ennek tekintetében?
A koffein bevitel nincs tiltólistán, a túlzott koffein bevitel van tiltólistán, és én úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül a kávézásra szokott lenni a gond, mert a kávé erőssége azért jobb befolyásolható, meg az ember azért azt tudja, hogy akkor koffeint fogyaszt. Tehát az, hogy napi egy-két kávé, gyenge kávé, az ha muszáj, belefér. Tehát nyilván nem ajánljuk külön, hogyha eddig nem kávézott, akkor most kezdjen el, de az beleférhet. Viszont nagyon oda kell figyelni azokra a termékekre, amiben ott van a koffein, tehát ugye például az energiaitalok, a kóla, tehát bizonyos olyan termékekben, hogy ott, ahogy úgy tudunk koffeint fogyasztani, hogy ezen nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy mennyi koffeint fogyasztunk, tehát erre nagyon figyeljünk oda. És nyilván a nagy mennyiségű kávéfogyasztás az nem javasolt, de ha valaki tényleg nem túl erős kávét és napjában kétszer maximum fogyaszt, és ezt jól tolerálja a vérnyomása, akkor ez nem feltétlenül kell ezt abba hagyni, tehát ez nincs tiltólistán.
A gyógyszeres terápia az, amiről még nem beszéltünk, ugye egy bizonyos értékhatár fölött már el kell kezdeni ennek használatát. Mit kockáztat az, aki mondjuk nem kezdi el a tanácsolt kezelést?
Az előbb már szóba került itt a tünetekkel kapcsolatban, hogy a vérnyomás betegség, a magas vérnyomás betegség nagyon alattomos. Tehát ugye azért vegyük figyelembe, hogy az összes szervünknek az érpályáját érinti, ez egész szervezetünkben zajlik, és sokszor tünetmentesen évekig. És ha ezt nem vesszük észre és nem kezeljük, akkor vannak olyan szerveink, amik leginkább kitettek a vérnyomás hatásának. Hát nem meglepő módon a szív ugye az egyik legkitettebb, hiszen egy fokozott terhelés alá vonja ez az igény, hogy folyamatosan a magasabb nyomás ellen kell dolgozni. Tehát a szív az egyik olyan. A régebbi elnevezés ennek az volt, hogy célszervkárosodás, most már ennek is bonyolultabb nevet adtak, de szerintem maradhatunk a célszervkárosodásnál. Egyébként a hipertónia mediálta szervkárosodás, de szerintem ugyanazt mondjuk, csak sokkal bonyolultabban. A másik ilyen szervünk ugye a vese. a harmadik soron következő szem, ugye az agy-agyi rálátás, és a szem, talán azért is kerül előtérbe, mert ugye nem véletlen, amiket most felsoroltunk, ezek azok a pontok, ahol rá tudunk nézni valamilyen módon az érpályából adódó funkciókra. Tehát ugye a vese bizonyos funkcióit nézve következtetni tudunk arról, hogy ott az érpálya meg a működés hogy alakul. A szemnél is ugye az a nagy előny, hogy rá tudunk nézni, a szemész kollégák meg tudják nézni a szemfenéken konkrétan az ereket, és nyilván képet tudunk kapni arról, hogy akkor milyen az érpályának az állapota. A szívnél is ugye látótérbe tudunk hozni sok mindent. Az agy keringésénél kapcsolatban ugye az nyilván köztudott, hogy a stroke mind az agylágyulás, tehát az iszkémia stroke, mind a vérzéses stroke egyértelműen összefüggésbe hozható a hipertóniával, de az már nem annyira nyilvánvaló, hogy a dementálódás folyamatát is a kognitív funkciókat is tudja érinteni egy nem megfelelően kezelt vérnyomás, tehát fejból figyelmet, hogy nem csak elsöprő tüneteket észlelhetünk, hanem évek alatt alatomosan lassan kialakuló tüneteket is. Tehát visszatérve a kérdésre, aki nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy neki egy kezelendő magas vérnyomása van, akkor azt kockáztatja, hogy ezeket a szervkárosodásokat úgy fogja elszenvedni, hogy ezek megelőzhetők lettek volna. És az meg egy általános nagy igazság, hogy ezeket a szervkárosodásokat megelőzni sokkal egyszerűbb, mint aztán a kialakult és már tünetet okozó szervkárosodást helyrehozni. Úgyhogy ez a tétje a vérnyomás kezelésének.
És hát nagyon jó gyógyszerek vannak már a magas vérnyomás kezelésére, kombinált gyógyszerek.
Igen, és úgyhogy eljutottunk a neuralgikus ponthoz, a gyógyszeres terápiához. Ezt a gondolatmenetet tükrözi az elv is, tehát eljutottunk oda, hogy 140 felett igenis gyógyszeres terápia az életmód terápia mellett szükséges. És akkor a két érték között, tehát 130 és 140 higanymilliméteres érték között úgy mondjuk ezt, hogy rizikóbecslést kell végeznünk. Először is meg kell azt vizsgálnunk az adott betegnél, és bizony ehhez időnként vizsgálatokat kell előírnunk, hogy ugyan van-e már kialakult célszert károsodás, vagy egyéb olyan társuló károsodás a szervezetében, ami önmagában egy magas szívérrendszeri rizikójú állapotba sorolja a paciens, tehát hogy van-e igazolt szívkoszorúér betegsége, agyi keringési problémája, vagy perifériás érbetegsége, van-e cukorbetegsége, van-e közepesen súlyos vagy súlyos vese elégtelensége. Ezek azok a kórállapotok, amik már eleve, egyébként a vérnyomástól függetlenül, magas szívérrendszerű rizikót jelentenek. Ehhez még hozzásoroljuk a jelentősen, a nagyon extrém módon emelkedett vérzsírszinteket, illetve ehhez hozzáveszük a célszervkárosodásokat. Tehát ezeket meg kell nézni, szemészeti vizsgálat, nyaki útrangvizsgálat, szívútrangvizsgálat, vizeletvizsgálat, hasi útrangvizsgálat. Ezek alapvető vizsgálatok, nem kell megijedni tőlük, de ezekkel tudunk tájékozódni. Ha úgy látjuk, hogy itt nincsen probléma, akkor alacsony rizikó, akkor örülünk. De még itt nem ért véget az erőfeszítésünk, ugyanis nekünk van erre, hát biztos sokak által ismert ez a SCORE táblázat, aminek most már van egy SCORE 2 verziója, ez elektronikusan egyébként elérhető, és ott tényleg a paraméterek alapján, tényleg a vérzsír paraméterek, a életkor, dohányzás például, és egyébként a vérnyomás paraméter alapján is, meg tudjuk azt becsülni, hogy milyen rizikójú a paciens azzal kapcsolatban, hogy a elkövetkező 10 évben bármilyen szívérrendszeri komplikáció legyen ez halálos vagy nem halálos. Tehát ha ezt a szkort is megnézzük, és itt is azt tapasztaljuk, hogy nagyon alacsony a rizikó, akkor megnyugszunk. De mi mindig nem adjuk fel, mert végignézzük, hogy egyéb olyan rizikótényezők fennállnak-e. Itt vannak olyan rizikótényezők, amik a női nemhez kötöttek, és itt a terhességről kell beszélni, a terhességi komplikációk voltak korábban, akár ne adj Isten halva születés, vagy vetélések, vagy egyszerűen csak terhességi gesztációs hipertóniája volt-e korábban. Tehát ilyen szempontokat kell végignézni. Ha igen, akkor ez már egy emelkedett rizikót jelent, és vannak a női nemtől független ilyen tényezők, mert sajnos kimutatták, hogy önálló rizikófaktor. Az is, hogyha valaki olyan rossz körülmények között tud élni, olyan szociális körülmények között, az önmagában egy olyan rizikótényező. Tehát a szociális helyzetét is elemezni kell a pácienseknek. Ez egy, igazából most hosszan beszélünk erről, de ez gyakorlatilag két gondolat, még ezt végig gondoljuk, és akkor így alakul ki egy kép bennünk arról, hogy a 130 és 140 higanymilliméter közötti értékeknél most akkor van egy magasabb rizikó, vagy nincs. Ha nincs magasabb rizikó, akkor azt mondjuk, hogy jó, figyelni kell erre a vérnyomásra, életmódterápia mindenképp, de most még nem szükséges gyógyszer bevezetése. Ha viszont azt látjuk, hogy már itt magasabb a rizikó, akkor azt fogjuk javasolni, hogy az életmódterápia legyen, de 3 hónap múlva újra tervezés, és hogyha életmódterápiával se tudjuk 130 alá levinni, akkor viszont gyógyszer. 120 alatt pedig nem adunk gyógyszert, legalábbis mi nem szeretnénk gyógyszert adni. Úgyhogy így van az elv, ami az eddigi gyakorlathoz képest most így első körben bonyolultnak tűnik, de egyébként meg egy sokkal letisztultabb gondolatmenet az orvos szakma részéről, mert most nézzük meg, 140 felett mindenképp adunk, 120 és 130 között van egy nagyon letisztult gondolatmenet, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennünk, tehát ez most már egy adott kotta, nem emocionális döntés, 120 alatt meg egyértelműen nem akarunk gyógyszeres terápiát adni. Úgyhogy így indul a döntésünk, és fontos azt figyelembe venni, hogy a szakmai álláspont az, hogy még egy alacsonyabb vérnyomás, tehát amikor úgy döntünk, hogy gyógyszert adunk, mert 140 feletti a érték, vagy az előbb említettek alapján, akkor igenis kombinációs készítménnyel célszerű indulni. Mi ennek a háttere? Az, hogyha két hatóanyag kis dózisával, külön-külön kis dózisával érjük el a kívánt vérnyomás tartományt, akkor azzal sokkal kisebb lesz a szövődmények előfordulásának az esélye. Mert nyilván nem titok, minden típusú hatóanyaghoz tartozhatnak mellékhatások. Na most, ha két külön hatóanyagot pici dózisban adunk, akkor ennek sokkal kisebb az esélye, sőt, még jótékonyan tudja befolyásolni is időnként az egymással kapcsolatos mellékhatásokat, tehát vannak nagyon jó kombinálható készítmények. Tehát ne lepődjenek meg a betegek, hogy igen, még egy relatíve alacsonyabb vérnyomás érték esetén is kombinált, kis dózisú kombinált készítménnyel fogunk kezdeni, és itt jön az, hogy jön a követés, és jön a terápia felépítése. Hogyha a célértéket nem tudtuk elérni a kis kettős kombinációval, akkor növeljük a kombinációs dózist, illetve hármas kombinációk jönnek mi mindig kis dózisban, ha az sem elég, akkor növeljük tovább a dózist, és ha még így se tudjuk elérni már hármas kombinációval sem a megfelelő célértéket, na akkor azt a paciens meg ki kell emelni azért az átlagos, általános gondozásból, és célszerű esetleg olyan helyre továbbítani, ahol a hipertóniával magasabb szinten foglalkoznak. Vannak lehetőségek, nyilván a gyógyszercsoportokról most külön nem nagyon szeretnék beszélni, meg van ilyenkor adva, hogy milyen gyógyszercsoportok kerülnek előtérbe, meg milyen eszközös beavatkozások, és ilyenkor mindig azért gondolni, hogy nincs esetleg más a háttérben, ami ez a szekunder hipertónia, tehát hogy valami, ami okozza, hogy magasan tartja. Nyilván ilyenkor a vese mindig a főgyanúsított, meg a hormonális háttér, nyilván ez életkortól is függ, hogy milyen életkorban járnak, tehát ilyenkor jó, hogyha már egy olyan helyen vizsgálják meg a beteget, ahol kifejezetten ezzel foglalkoznak. Ez általánosságban igaz, amit mondtam a gyógyszeres terápiára, tehát ne lepődjenek meg a paciensek, kisdózisú, de kombinált kezeléssel célszerű kezdeni. Ez alól vannak kivételek. Néhány kivételt szeretnék megemlíteni. Kivétel az, akinek az előbb említett logika mentén az emelkedett vérnyomás érték tartományban, tehát 130-140 között kezdjük el kezelni, ott nem feltétlenül szükséges kombinált terápiával, ott úgynevezett monoterápia, tehát egy hatóanyag kezdése elegendő lehet, hát nyilván követni kell majd. Külön kategóriába kell sorolnunk a nagyon idős betegeket, a 85 év feletti betegeket, illetve az életkortól függetlenül az esendő betegeket, erről még egy pár gondolatot majd szeretnék mondani, és azokat a betegeket, akiknek kimutatott ez az ortosztatikus vérnyomás esése van, vagy akik már annyira végállapotú betegek, akiknek sajnos már az életkilátási annyira rövidek, hogy már ez is nagyon esendők. Tehát ilyen esetben az egyszeri a hatóanyagok redukálása szóba jöhet. És akkor a lendület visz minket tovább, hogy mik azok a célértékek, amiket célul tűzünk ki. Optimálisan 120 környékére szeretnénk vinni a vérnyomást, de most már nem igazán célérték, hanem céltartomány van. 120 alá gyógyszeresen nem célunk levinni a vérnyomást. Alapvetően 120 és 130 higai milliméter közé szeretnénk csökkenteni a szisztolés vérnyomást. De itt egy új fogalom került bevezetésre, hiszen ezt nem mindenki tolerálja. Az előbb említett beteg csoportok nagy valószínűséggel nem fogják tolerálni, de ez nem csak náluk fordulhat elő, tehát aki nagyon nem tolerálja ezt a vérnyomás tartományt, akkor egy nagyon szép angol rövidítés, az ALARA, kicsit a spanyolosan hangzik, ez az as low as reasonably achievable, tehát magyarul a racionálisan elérhető legalacsonyabb vérnyomás értékre célozzuk be ezeket a pacienseket, amit azért 140 mm alatt próbálunk tartani. De itt tényleg az van, hogy amit tolerál, mert tényleg nem mindenki tolerálja ezeket az alacsony vérnyomás értékeket. Úgyhogy ez egy új fogalom, ALARA. Kíváncsi vagyok, hogy a magyar döntéshozók majd hogy fogják ezt magyarra a mozaik szóval lefordítani, mert biztos nagyon vicces lesz az is, de ez még egy olyan kifejezés, ami most már közöttünk él. És akkor szóba került az esendőség. Ezt ugye angolul frailty-nek mondják, csúnya fordítása a fragilitás, de szép magyar szó esendőség. Két dologgal kapcsolatban hívom fel erre a figyelmet. Esendőség nem egyenlő az idős életkorra. Tehát az egyettől független fogalom. A másik, az esendőség, az nem feltétlenül egy definitív végső állapot, az dinamikusan változhat. Tehát nem biztos, hogy az nem javulhat, hiszen gondoljunk bele, hogy az esendőség azt jelenti, hogy a szervezetnek nincsenek tartalék kapacitásai, és nagyon kitett a környezeti hatásoknak, és nagyon könnyen megsínli, és a környezeti hatásokat nem tud megfelelő energiatartalékokat mobilizálni ezek elhárítására. Tehát valahol ezt jelenti az esendőség. És akkor gondoljunk bele, hogy egy relatíve sajnos fiatal paciens, és aki mondjuk 40-es éveiben akár egy olyan daganatos betegséggel áll szemben, ami átmenetileg, jó esetben átmenetileg őt nagyon esendővé teszi, és akkor ő ugyanolyan esendő, mint az, akire ugye gondolunk a mindennapokban, hogy a 90 éves idős paciens. De jó esetben ő kigyógyulhat ebből a például daganatos betegségből, és akkor utána ő már nem lesz esendő, de addig, amíg ő benne volt, ő ugyanúgy esendőként kell rá tekintenünk a fiatal életkora ellenére, mint az időseknél. Tehát ez egy komoly kérdés, és ahogy említettük, a vérnyomás kezelésnek a célkitűzései kapcsán kell ezt figyelembe vennünk, illetve annak kapcsán, hogy mikor milyen terápiát alkalmazunk. Úgyhogy összefoglalóan a vérnyomás betegség felismerése nagyon fontos, mert ha ezt elmulasztjuk, akkor nagyon komoly és már esetleg visszafordíthatatlan célszervkárosodásokat fogunk szenvedni, aminek nagyon komoly következménye lennek, akár halálos következményei. Oda kell figyelni, hogy mikor, milyen értékek alapján döntünk, ehhez megfelelő eszközt használjunk megfelelő módon, rendszeresen mérjük a vérnyomást, egyébként most a nagyon digitális eszközök vannak, hogy mire rögzíthetjük a vérnyomásnaplót. Az életmód az elsődleges, mind a megelőzésben, mind pedig a terápiában, és noha bonyolult a hangzik, de valójában most már nagyon egyértelműen letisztult, hogy mikor kell elkezdeni gyógyszeres kezelést. Nyilván ez orvosi döntés, de bízzunk az orvosainkban, és ne lepődjünk meg, hogy kombináltan kis dózisban kezdünk terápiát, mert ennek oka van, és ez szükséges ahhoz, hogy a vérnyomás betegség ártalmaitól tényleg megúvjuk a szervezetünket, és az életkilátásainkat ne roncsuk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában egyebek mellett dr. Szilágyi Attillával, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztálya osztályvezető főorvosával a hipertóniáról, vagyis a magas vérnyomásról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégám Kvasinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!